Pál apostol mondja, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 25. Zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből, a 25. Zsoltárunknak a legelső versét énekeljük fennállva, Isten tiszteltünk kezdetén, 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyeni szeretem, nem nevet senki rajtam, mert szégyen nem hallanak, akik hozzád esedeznek. Azok piromkodjanak, akik hitetlenül élnek.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett Zsoltárunk éneklését folytassuk, 25. Zsoltárunknak a második és a harmadik verseit énekeljük. Gyönyörű szövege van, soha ne felejtsünk el odafigyelni a mi énekeink szövegére. Rengeteg tanítás, erő és vígasz van bennük. Ez is hadd legyen mindig a miénk, amikor énekeljük. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem.
Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Te ösvény hitre taníts meg, mi kell intézmen is el. Szeretj engemet, a te szent igaz igédben. Oltalmad életemet, mert benned bízom, Úr Isten. Jó voltodból, ott megy el mességedre, emlékezzél hírkalmadból, mely megmarad örökre. Gondnak védkét, kérlek, hogy meg ne említsed. Kegyességedet, én Istenem megtekintsem.
A mi együttlétünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg az élő Isten igéjét, szeretett testvéreim! Az igét olvasom előttetek a mai vasárnapon Sámuel első könyvéből, Sámuel első könyvének a 13. fejezetéből, az 5-ös verstől a 14-es versig hallgassuk az igét. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel. 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas, és oly sok nép, mint a tengerpart homokja. Felvonultak és tábort ütöttek Mikmásznál, Bét Áventől keletre. Amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert már megszorították a hadinépet, barlangokban, üregekben, külsziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép. A héberek átkeltek a Jordánon Gád és Gileát földjére, Saul pedig még Gilgában volt, és az egész nép riadtan sorakozott mögéje. Azután várt 7 napig, a Sámuel által meghatározott időig, de Sámuel nem érkezett meg Gilgába, a nép pedig széledezni kezdett tőle. Akkor ezt mondta Saul: hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot, és bemutatta az égő áldozatot. Alig végezte be az égő áldozat bemutatását, amikor megérkezett Sámuel. Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt, de Sámuel ezt mondta: mit tettél? Saul így felelt: amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgában, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem tehát magam, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak: ostobasságot követtél el, nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azért nem lesz királyságod maradandó. Keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és ő tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a 25. Zsoltár minden gondolatát. Olyan jó úgy énekelni ezt a Zsoltárt, hogy minden egyes mondatába az ember belegondol, magára vonatkoztatja, és imádsággá lesz az ének. Szeretnénk valóban kérni téged, szívünket hozzád emelve, hogy a mi életünknek a te utaidat mutasd meg. Az ösvényekre, amelyeken bennünket akarsz egyen-egyenként vezetni, taníts meg. Emlékezzél meg a te irgalmadról, a te kegyelmedről, amely öröktől fogva való, árasz kiránk az gazdagon. Taníts akaratod teljesítésére, Urunk, és add, hogy a mi szívünknek öröme legyen abban, hogy hozzá tartozhatunk, téged követhetünk, hogy akaratodnak adhatjuk oda magunkat. Utakról szólt a Zsoltár egyik verse, és bizony, Urunk, meg kell vallanunk azt a sok-sok utat, amelyen jártunk, de nem a te akaratod szerint. Mennyi útra tévedtünk rá, amelyen nem akartad, hogy járjunk, te bocsásd meg a mi vétkeinket. A te ösvényeidre, a te utaidra taníts, azokon vezesd életünket, és add, hogy a mi szívünk tele legyen a te mértékeddel, a te gondolataiddal, a te igéddel. Taníts, Urunk, ma is a te igédre. Hadd legyen az nekünk nagyon fontos, hogy mit akarsz nekünk mondani hétről hétre. Hadd legyen nekünk fontosabb a te akaratod a saját szívünk akaratánál. Hadd tudjuk félretenni mindazt, ami bennünk van, és helyet adni annak, ami tőled jön. Szeretnénk így rábízni a gyülekezetünket, annak szenvedőit különösen, a mélységben járóit, betegjeit, árvákat, özvegyeket, szomorkodókat, gyászolókat. Légy betegjeink gyógyítója, a szomorkodók vigasza. Árvának, özvegynek segítője, Urunk, hajolj le a szenvedőkhöz, hajolj le a hozzád kiáltókhoz, a mi imádságainkat te hallgass meg. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd életet adó szó. Így várjuk ma is. Érints meg, szólíts meg, és tárd elénk a te szívednek szeretetét, Jézus evangéliumát, hadd szemléljük, gyönyörködve te benned. Amen. Készüljünk testvérek az ige hirdetés hallgatásához, mégpedig énekszóval a 25. Zsoltára megkezdett Zsoltár 6. versét énekelve. A 25. Zsoltárunk 6. versét énekeljük, amely így kezdődik. Aki az Úristen féli és tiszteli szívében. Bizonságtételem alapígéje írva található Lukács evangéliumában, a Lukács evangéliuma első részének a 38. versében. Erről versre fogunk figyelni, de az igét a 26-tól olvasom, tehát a 26-os versről a 38-osig, és majd azt kiemelve újra fogom olvasni. A jól ismert karácsonyi történet, amikor megy az angyal Máriához. Mária szívének a válaszára fogunk figyelni, amely a mai ige hirdetéshez fog tartozni. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városában, Názáretbe, egy szűzhöz, aki egy Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépe hozzá, így szólt: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez az üdvözlés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit Jézusnak nevezzel, nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, amikor én nem ismerek férfit? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek szár reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, az Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. Még egyszer olvasom. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ha mi életünk Jézusé, akkor a földi életünket nem a magunk akarata szerint éljük. Legalábbis nem így kellene. Nem a saját akaratunk és a saját szívünk vágyát kell kövesse a hívő ember, hanem egészen át kell adja az élete kormányát Jézusnak. És így nem a saját akarata valósul meg ő vele, ha minden rendben van egy ember életében, hanem Istennek az akarata, Istennek a tervei. Ugye a köszöntő igében is ezt olvastuk, ugye Róma 14-ben van, hogyha élünk, az Úrnak élünk, nem magunknak. Ha meghalunk, szintén az Úrnak halunk meg, nem magunknak. Az Úrnak kell tehát élnünk. Így is meg lehetne fogalmazni, testvérek, hogy életünk tehát az Isten velünk való terveinek a betöltése kell, hogy legyen. Ez egy nagyon fontos mondat, még egyszer elmondom. A földi életünk tehát az Istennek velünk való terveinek a betöltése kell, hogy legyen. Jaj nekünk, hogyha nem az. Jaj nekünk, hogyha nem Isten terve valósul meg velünk, bennünk, hanem a saját tervünk. Még rosszabb, hogy az ördögnek a gondolata és terve. A mai témánk, a mai címünk ez, hogy Istennek a terve. Istennek a terve. Testvérek, hogyha megnézzük a bibliai embereknek az életét, a bibliai szereplőknek az életét, mindnek az életéről azt kell egyből látni és megfogalmazni, hogy mindegyik számára Istennek egyénre szabott terve volt. Mindnek, Sámuelnek, a bíráknak, Mózesnek, Dávidnak, mindnek. Bibliában szereplő legkisebb névtelen rabszolga lánynak is, aki bizonságot tesz, ugye elrabolva őt Izraelből, ugye arám rabló csapatok eladták a damaszkuszi piacon, Naámánhoz kerül, és ott tesz bizonságot Elizeus prófétáról, az élőisten szabadításáról, és indul el Naámán, a szír hadvezér Izraelbe, hogy Isten őt gyógyítsa meg a leprájából. Minden ember élete az Isten tervei felé van megteremtve, és az Isten tervet készített egyen-egyenként mindenki élete számára. Két történetet olvastam, nagyon sokat lehetne ehhez a témához. Szinte a Biblia összes történetét föl lehetne olvasni, arra nincsen időnk. Két történetet hoztam elétek, amely megmutatja, hogy Istennek minden emberrel van terve. Istennél nincsen semmi céltalanul. Megszületik egy élet, azt Isten beveszi az ő terveibe. De hogy az a terv megvalósul-e, az nem Istenen múlik, hanem az emberen, hogy odaadja-e magát az Isten ővele való tervének. Saul és Mária életéből egy-egy részt olvastam előttetek. Saul ugye Izrael első királya, Mária pedig az Úr Jézusnak a földi édesanyja volt. Kell látni mind a két életnél, hogy Istennek terve volt velük, megvolt a célja. Saul ugyan nem adta oda magát erre a tervre, úgyhogy Isten más tervhez nyúlt, más tervet készített, Dávidot vette elő. Mária viszont odaadta magát Istennek, a vele való tervének, teljesen kiszolgáltatta magát ennek, és láthatjuk, hogy meg is valósul Mária életében mindaz, amit Isten kigondolt, eltervezett, hatalmas áldások forrásává lesz Mária engedelmessége, természetesen Jézus Krisztus által, és nem Mária által. Kell azt is látni, testvérek, a két történetből, hogy Isten nem bábjátékos. Nem bábjátékos. Mit értek ez alatt? Amikor Istennek terve van veled, vagy bárkivel, Isten nem úgy akar téged mozgatni, hogy nem is tudsz róla, és mint valami marionett mester a marionett figurákat kötélen át táncoltatja és rángatja, Isten nem ilyen. Nem így cselekszik. Megvárja, hogy az illető annak a tervnek odaadja magát, amit Isten felőle kijelentett neki. Isten tehát csak az átadott életeket használja. Hadd mondjam így emberi szavakkal, Isten ennyire korrekt velünk. Nem erőszakkal tör be a te szívedbe. Erőszakkal senkit nem használ. De ha te azt mondod, hogy Uram, legyen velem a te beszédet szerint, Uram, odaadom magamat neked a te gondolataidra, a te velem való terveidre, akkor Isten ezt az imádat, ezt a szíved akaratát megáldja, és megcselekszi veled, te benned az ő mindenkori terveit. De valaki máshogy gondolkodik, nem adja oda magát Istennek, fél szívvel, fél gőzzel akar az Isten követője lenni, távolról akarja az Urat követni, annak az életét Isten nem fogja használni. Az az élet nem lesz az ő dicsőségére. Nagyon fontos tehát ezt is látni. Saul és Mária élete ebben a pontban nagyon-nagyon különbözik. Míg az egyik odaadta magát az Istennek, hogy íme az Úr szolgáló lánya, legyen velem a te beszédet szerint. Teljesen odaadja magát annak a tervnek, amit az angyal kijelentett neki. A másik élet ennek az ellentetje. Ő nem teljesíti, amit Isten rábízott. Nem adja oda magát az Isten vele való tervének. És döbbenten kell hallani a Saulnak azt a mondatot, hogy másnak fogja adni a te, Isten a te királyságodat. Kiszakítja a kezedből, és nálad jobbnak adja. Mert elvetett téged, és te nem teljesítetted, amit Isten rád bízott. Másé lesz a királyságod. És a büszke Saul még ezután sem alázta egyébként meg magát Isten színe előtt. Nézzük a tanítást, és nagyon fontos mindent látni, és ami szívünkben, a gondolkodásunkban, az értékrendünkben is az Úr lelke tegyen teljesen rendet, és mindent helyezzen a megfelelő helyre. Az első pontunk a világképünk, tanítványképző sorozatunkban
néhány hónappal ezelőtt volt erről egy rész, hogy mennyiféle nagyobb világkép van. Hadd mondjam el a testvéreknek, hogy amikor erről a témáról beszélünk, hogy Istennek a tervei, akkor rendben kell legyen a világképünk. Rengeteg ostobaságot tudnak kitalálni a világ vallás alapítói, hamis filozófusai, emberei, nem azokra figyelünk. A világképünk például ne legyen panteista, ugye, ami azt hirdeti, hogy Isten feloldódott a természetben, mindenben benne van, a padban, a kőben, a fában. Nem, Isten egy személyes, élő Isten. Nem a padban, meg a kőben van, meg a fában. Ő egy személy, egy élő személy. Ne is legyünk deisták. Ugye tudjuk, hogy Madács például deista volt, és az ember tragédiáját is ebben a világ képben írta meg. A deizmus azt tanítja, hogy Isten megteremtette a világot, ezt a magára az egészet, hogy hadd forogjanak a kerekek úgy, ahogy akarnak, és nem szól bele. Van, aki így gondolkodik. De mi ne legyünk deisták, mert nem ez a helyes világkép. Isten megteremtette a világot, és nem hagyta magára. Nem hagyta el. A világ föllázadt ellene a bűnösebben. Az ember Istennel szakított, de Isten nem szakított az emberrel. Isten az ő terveit a szívében forgatja, és véghez fogja vinni. Erről beszél a Biblia ezer helyen. Minden halad a cél felé, Jézus Krisztus mennyei csodálatos királyságának a megvalósulása felé. És Isten az ő tervét befejezi. Amikor a Jelenések könyvének az utolsó lapjain, a Biblia utolsó mondatait, ha megnézitek, akkor az van, hogy azt mondja Isten, hogy megtörtént, meglett, beteljesedett. Én vagyok az alfa és az omega. Ugye a görög ABC első meg az utolsó betűje Isten, ezzel azt akarja mondani, hogy én valamit elkezdtem, én vagyok az alfa, de én vagyok az omega is, és azt be is végeztem. A terveim az elejétől elindultak és befejeződtek. És a végén azt mondja Isten, hogy meglett, megcselekedtem. Amit elterveztem, véghez vittem, és megvalósul Jézus királysága. És az üdvözültek ott lesznek velem a mennyben örökkön örökké. Isten tehát nem hagyta el ezt a világot. Utánunk jött Jézusban, megváltott, és az ő terveit kijelenti nekünk, aki hajlandó figyelni az ige szavára, aki hajlandó kinyitni a szívét Jézus Krisztus előtt. Annak szép lassan Isten kijelenti, hogy milyen tervem van veled. És erre tudunk válaszolni, hogy igen, Uram, itt vagyok. Valósuljanak meg velem, bennem a te terveid. A temetési ige hirdetésnek a liturgiájában ugye úgy kezdődik a temetés, hogy kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Nem véletlenül fogalmazták meg mi hitvalló őseink a liturgiát így. És a temetésen ezzel indítunk. Ő megteremtett, ő fenntart, fenntartja ezt a világot, éltetett téged benne, és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amikor valaki elszólítatik, és lehet, hogy megszakad a szívünk, hogy egy szeretett családtaktól búcsúzni kell, Isten akkor is bölcsen igazgat ma is mindeneket. Isten nem követel hibát. Van-e ilyen világképed? Van-e ilyen világképed? A második pontunk pedig, testvérek, az, hogy Istennek megvannak a tervei. Vannak nagyszabású tervei, és vannak apró kicsiny tervei. Nagyszabású tervek például az üdvtörténet. Amikor nagy vonalon át, van akinek van akkor a Biblia ismerete már közöttetek, hogy ezt látja, hogy Isten hogyan tervezte el, kijelentette, hogy a bűn esetkor, hogy majd az asszony magva a kígyó fejére tapos, tehát jön valaki, aki asszonytól születik, a megváltó emberré lesz, a kígyó fejére tapos, vagyis legyőzi a sátánt, elhangzik ez az ős evangélium a bűneset után egyből, aztán Isten kiválasztja Ábrahámot, és elmondja neki, hogy majd a te magodban áldítik meg a világ minden népe. Hát Ábrahám magva, vagyis Jézus, vagyis Ábrahám azért lett kiválasztva, hogy legyen egy nép, aki fiai közül majd test szerint megérkezik erre a világra a megígért megváltó. És elkezdődik az üdvtörténet. Ábrahám nagy néppé lesz. A zsidó nép egész szerepe erre irányul. Világító fákja, Isten törvényének, ígéreteinek hordozója kellene, hogy legyen. Megszületik ugye a megváltó, amikor Isten eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve. Ismertek az igét, Galata 4:4. Eljön Jézus, megtörténik a megváltás. Visszamegy a mennybe, ül az Atya jobbján, és üdvözíti örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez. Most az ige korszaka van, hirdettetik az evangélium, Istennek ez a módszere. Az igét hirdetik. Aki erre odafigyel, befogadja, annak örök élete lesz. A végidőknek a proféciái, sok mindent nem értünk meg, még hogy hogyan lesznek az antikrisztusi világbirodalom, az ördög mindent összeszed, hogy Istennek a királysága ellen tegyen, de el fog jönni az Úr Jézus az ég felhőin, nagy dicsőségben, és megsemmisíti az antikrisztust. Eljön az utolsó ítélet, az igazak mennek az örök életre, akinek pedig nem kellett Jézus, az megy az örök pusztulásba. Nagy, hatalmas ív az üdvtörténet. Istennek megvannak a nagy szabású tervei. De vannak az apró tervek. Apró tervek például veled. Mennyi különleges, kicsiny találkozás van leírva a Bibliában, ami Isten tervei szerint történt. János 4-ben Jézus találkozik a samáriai asszonnyal. Ugye mennek Jeruzsálembe a tanítványokkal, és így írja az evangélium, oda kell figyelni az apró fogalmazásokra, és hogy Samárián kellett pedig átmenni. Ez a kellett, ez nem azt jelenti, hogy földrajzilag muszáj volt arra menni. Ha csak emberi szemmel nézzük, akkor igen, Jézusnak az atya akarata szerint kellett találkozni avval a tönkrement életű asszonnyal, és Sikár városa is, hogy evangéliumot meghallja, ez az asszony találkozik Jézussal. Beszélgetnek. Hitre jut. Bemegy a városba, fölkölti az egész várost. Itt van a Mesiás Jákob útjánál. Gyertek, nézzétek meg! És kimegy az egész város. Ismeritek a történetet. Apostolok cselekedetei 8-ban. Fülöp evangélistának szól a Szentlélek, hogy menj déltájban a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen, és ő megy. Mert kell találkozzon a az etióp kincstárnokkal, egy pogány etióppal, aki megy haza, a szívében ott van a vágy Isten után, és az Úr gondoskodik arról, hogy megtörténjen ez a találkozás, és ez a kincstárnok hitre jusson, megismerje Jézust, és vigye haza a hitét, az evangéliumot Etiópiába. Sorolhatnánk még. Belegondoltál-e abba, testvér, hogy nem véletlen, hogy melyik Isten tiszteleteken vagy ott. Hogy éppen melyiket hallottad. Vannak megszólító erejű ige hirdetések, ami életünkben, mindönknek az életében. Amelyre akkor is emlékszünk, a 40 éve volt. Mert Isten ott megérintett, megszólított, beszélt velünk. Istennek léteznek kicsiny tervei, ami megmentésünkre. Itt az ajkai gyülekezetből több ember tudok, akit egy-egy temetési igehirdetés szólított meg régen, valamikor. És azóta eljött, itt van közöttünk. Isten megérintette, elhívta, és ő engedett ennek a hívásnak. Apró tervek, amelyek a nagy üdvtörténethez képest aprónak tűnnek, de a mi életünknek ezek nagyon fontos dolgai. Hogy életünk Isten tervei szerint történjenek. Minden benne. Ahova megyünk, ahogyan élünk, ahol dolgozunk, akikkel találkozunk, az Isten velünk való tervei szerint kell, hogy történjen. Kiket használ az Úr? Egy fontos kérdés. Kiket használ Isten? Lehet, hogy sokakban ott van a kérdés, hogy hát, engemet az apró, nyomorult porhamut használhat-e az Úr? Erre határozottan a Biblia azt mondja, hogy igen. Isten nem támasztja követelményeket, hogy csak a nagyon magas iskolázottak, vagy a magas hivatalt betöltőket használja. Isten, egyáltalán nem erről olvasunk. A rabszolga kislány aki Naamának bizonságot tett, a neve sem maradt meg, de Isten felhasználta őt az ő terveiben, hogy Naamánt megmentse. Ő csak egy apró rabszolgalány volt, akit elraboltak a szüleitől, és oda került Szíriába, és pont Naamán házába, még véletlenek sincsenek. Ámosz prófétáról azt olvassuk, hogy a kis proféták egyike, hogy ő pásztor volt, és hűgét termesztett. De Isten elhívta őt a nyáj mellől. Vannak Pál apostolok, egy magasan képzett rabbi volt, és vannak a Bibliában egyszerű halászok, pásztorok, rabszolgalány. Isten, ha bevesz a tervébe, nem számít, hogy ki vagy. Nem számít, hogy a társadalmi ranglétrán éppen hol vagy, milyen a vagyoni helyzeted. Az számít, hogy a te szívedet odaadtad el az Isten veled való tervének. Különös dolog az is, hogy Isten minden körülményen és nehézségen átlát. Mi néha úgy szemléljük a földi életünket, hogy jaj, hát itt mekkora baj történt, ott meg milyen tragédia ért, de ha olvassuk ezeknek a bibliai szereplőknek a történeteit, egy-egy olyan személynek az életét, akit Isten a terveiben használt, gondoljatok például Józsefre, Jákob fia József, akit a testvérek eladnak rabszolgának, ugye, 17 évesen. Mennyi nyomorúságon megy keresztül Egyiptomba kerül, idegen országba rabszolgának, utána börtönbe kerül ártatlanul, 30 éves koráig van börtönbe, ugye megfejti a fáraó álmait, akkor egyből Isten magas rangra helyezteti. Megmenti az éhínségtől azt a népet, később rendeződik a testvéreivel is a kapcsolata, ugye akkor már 39 éves, amikor a testvéreinek megbocsát. Mennyi nyomorúságon megy keresztül, és a történetben azt látjuk meg, hogy Isten végig mindent a kezében tartott. A bajokat is, amelyek Józsefet érték, a tragédiák, a mélységek, minden Isten a kezében tartotta, sőt, még a bajokat is felhasználta, hogy a végeredményben az ő tervei valósuljanak meg. József volt az, aki meg tudta menteni abban az éhínségben az akkori világot. Ott Kis-Ázsia, Egyiptom, Kánaán földjén levő országok. És Józsefnek el kellett jutnia Egyiptomba, Egyiptom felügyelőjévé kellett lennie, hogy a fáraó azt mondja, hogy Isten ezt neked jelentette ki, hogy mi hogyan lesz, te vagy a legbölcsebb, a te kezedbe tesszük ezt le, hogy akkor a 7 év bő év alatt gyűjtsd össze a gabonát, hogy a 7 év éhínség alatt legyen mit ennünk. Irányítsd az egészet. Jákob fiaként Kánaánban ezt nem tudta volna megcselekedni. Meg be se állíthatott volna a fáraóhoz, hogy jöttem, mert ilyen információim vannak a jövendőről, kinevették volna. Át kellett mennie mélységeken, a testvérek gyűlöletén, rabszolgasságon, börtönön, hogy az Istennek a tervei megvalósuljanak. Ezek különös dolgok, de amikor hátra tekintünk egy élet végén, akkor azt látjuk meg, hogy Isten mindent olyan tökéletesen és különös bölcsességgel intézett. Hidd el, testvére, hogy Isten kezében tartja a te életedet is, annak minden dolgát, körülményét, a bajokat is. És titokzatos bölcsességgel még a bajokat és a mélységeket is az ő terveinek a végkimeneteléhez fel tudja és fogja használni. A bajok sokszor Isten tervének a kimenetelét készítik elő. Aztán van egy nagyon érdekes pontunk. Istennek a tervei eljátszhatóak. Isten tervei eljátszhatóak. Biztos, hogy lenne, aki ezzel tiltakozna, de én ezt hallom Isten igéje alapján. Ne keverjük össze azt az igét, amely az Újszövetségben van, hogy Isten elhívása visszavonhatatlan. Igen, az elhívása visszavonhatatlan, de a terveiről mást mond a Biblia. Mondok két példát, egészen pontos, inkább hármat. Az egyik ilyen példa, ugye Saul élete. Ő volt Izrael első királya. Isten azt mondja neki, hogy ha hallgatsz a szavamra, cselekszel, akkor a te királyságodat megerősítem, És Saul nem hallgat Isten szavára.
Több ponton át folyamatosan inkább a saját dicsőségét fényesítgeti. Neki sokkal többet számít, hogyha mit gondolnak az emberek rólam, mint az, hogy mit gondol rólam Isten.
És elhangzik Saul felett Istennek a szava, hogy elvetett téged az Úr. Kiszakítja kezedből a királyságodat. Másnak adja. Olyannak, aki az Isten akarata szerint meg is cselekszi. Volt Istennek terve Saullal, Saul nem volt kész, hogy ezt a tervet alázatosan elfogadja, ennek a tervnek odaadja magát. Isten pedig más tervhez nyúlt, kiválasztotta Dávidot, és Saul után ugye Dávidnak adja a királyságot. Aztán ottan emlékeztek az aranyborjú története. Az aranyborjú története előtt olvasunk egy nagyon különös igét, a 2 Mózes 19.6-os verse, hogy Isten azt mondja, hogy az egész nép, a 12 törzse mondja ezt, hogy papok királysága lesztek. Istennek az volt az eredeti terve Izrael, hogy mind a 12 törzs papi törzs legyen. Aztán jött az aranyborjú története, és akkor Mózes kiált, hogy aki az úréi ide hozzám. És egyedül Lévi törzse állt Mózes mögé, és innentől kezdve azt mondta Isten, hogy ma avattátok fel magatokat az Úr papjaivá. A többi 11 törzsből senki nem lehetett pap. Innentől kezdve Lévi törzse hordozta a papságot. Isten tervei eljátszhatóak. A harmadik pedig, ismeritek Jeremiás könyvének a 18-as fejezetét, Jeremiás a fazekasnál, ez a címe az újfordítású Bibliában, láttatok már korongozni fazekast minden, ugye a történet arról szól, hogy Isten szól Jeremiásnak, hogy menj el a fazekas házába, ott akarom veled közölni az igéimet. Jeremiás elmegy a fazekas házába, leül, nézi a fazekast korongozás közben, és azt látja, hogy hát ott, hogy korongozik, nem sikerül az edény, amit az agyagból a fazekas akart készíteni, nem dobja el az agyagot, csak összegyúrja, és egy másik edényt készít belőle. És akkor megszólal az Úr, és mondja Jeremiásnak, hogy látod, mit csinál a fazekas? Nem sikerült az első terve. Vett elő egy másik tervet. Egy másik edényt formált abból az agyagból. Nem dobta ki, egy másik tervet valósított meg. És hozzáteszi az Úr, hogy én nem bánhatok veled így, egész Izraellel, Istenként. Volt egy tervem Izraellel. De Izrael nem adta magát oda ennek a tervnek. Akkor előveszek egy másik tervet. Fontos ezt is látni, testvérek, ha Isten terveiről beszélünk, hogy Isten egy szuverén Úr. Mi nem ugathatunk bele Isten dolgaiba, hogy mit csinálsz, nem ügyes a kezed. Nem mondhatjuk meg Istennek, hogy éppen mit kéne csinálnia. Ő egy hatalmas, szent, szuverén Úr. És ami nem adjuk oda a szívünket, a velünk való terveinek, akkor Istennek joga van egy másik tervet elővenni velünk kapcsolatban is. Mária szívének a mondatára kell igazából figyelnünk, és ez az, amit vigyetek mindenképpen haza a mai istentiszteletből. Máriának kijelenti az angyal, hogy ezért jön az Istentől, hogy te leszel a megváltó földi édesanyja. Íme fogansz a méhedben, fiút szülsz, ő a magasságos Istennek a fia lesz. Ő szabadítja meg népét a bűneiből. Az ő királyságának nem lesz vége. Ő a Dávid magva és utódja. Ugye már ennek van kérdése, mert egyből nem mindig mindent értünk. Mi is így vagyunk. Már és megkérdez, hogy hogy lehet ez, amikor én nem ismerek férfit? És megmondja neki az angyal, hogy hát a magasságos ereje fárad, a Szentlélek fárad. Nem úgy fogan ez a gyermek, mint a földi gyermekek. És megérti Mária, hogy akkor így, Istennek semmi nem lehetetlen. Hogy a méhébe Jézus a Szentlélek által megfoganjon. És mit mond a végén az angyalnak? Íme az Úr szolgáló lánya, legyen velem a te beszédet szerint. Teljesen kiszolgáltatja magát az Isten vele való tervének. Nem tiltakozik, nem okoskodik, Nem akar feltételeket szabni Istennek. Ó, mennyi hívő próbál Istennek feltételeket szabni? Azt mondja Mária, legyen velem a te beszédet szerint. Testvérek, tudjuk mi ezt Istennek mondani? Hogy Uram, legyen velem a te gondolataid szerint. Történjék velem, Uram, a te beszédet, a te terveid szerint. Ki tudjuk mi mondani Istennek? És tudod a szíved mélyéből ezt így is gondolni? Istennek kész terve van veled. De a kérdés igazából az, hogy te készen vagy-e az Isten veled való terve számára. Te készen vagy-e? Készen van-e a szíved indulata? Készen van ez az imádság benned, hogy Uram, történjék velem a te terveid szerint? Vagy ott állunk lázadozva, némán, esetleg felháborodva. Emlékeztek keresztelő János apjára, Zakariás papra. Szintén a Lukács evangéliumában olvassuk. Ő nem hitt az angyalnak. Ő hozzá is jött Gábriel angyal. Elmondta a nagy hírt, hogy meghallgatta Isten az imádságotokat. Feleségeddel, Erzsébettel, évtizedek óta imádkoztok gyermekért. Nosza, Isten meghallgatta, és a feleséged öreg létére fiút fog szülni. Ő lesz Istennek a nagy prófétája, aki a megváltó előtt egyengeti az utat. Bejelenti a nagy hírt Zakariás papnak, és Zakariás nem hisz az angyalnak. Nem volt kész. Annak a tervnek, amiért ő is imádkozott, hogy valamit cselekedj velünk, Uram. Csodát, gyermeket, áldást. De a szíve nem volt kész. És ugye meg is némul ez az ő büntetése, mondja neki az angyal, hogy nem hittél a szavaimnak, pedig be fognak teljesedni, addig megnémulsz, amíg meg nem születik keresztelő János. Kijön a templomból, ugye ott kapja az áldozat bemutatásakor a kijelentést, kijön a templomból, és nem tud megszólalni. Megnémul. Milyen szégyen egy hívő embernek, hogy az Isten beszélt velem, én meg nem voltam számára kész. Megérintett, a terveibe vett. Gondolt felőle valami nagyon jót. Én meg itt vagyok megkeményedett szívvel, és nem vagyok kész az Úr számára. Milyen döbbenetes dolog ez. Mi hogyan vagyunk? Készen vagy-e, testvér, te az Úr tervei számára? Jézus Krisztus, az Istennek a fia, a mennyei atya tervét jött végre hajtani a váltságkor. Emlékeztek a János evangéliumában, én nyíltan beszél erről a tervről, hogy hatalmam van arra, hogy letegyem az életemet, hatalmam van arra, hogy Isten ismét visszavegyem, ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Jézus pontosan tudta, hogy mi a terv. Ezért jött. Jött emberi testet öltött, hogy bűntelen élettel megváltó lehessen, nem követett el bűnt, pontosan tudta, hogy a földi élete végén az életét oda kell ajándékoznia, föl kell áldoznia a bűnösökért, de azt is tudta, hogy ezt hatalommal ő a halálból vissza fogja venni. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól, mondja. Ő odaadta magát az atya veled való tervének. Jött és megváltott. Jött és a te ítéletedet is elhordozta. Jött, mert szeret téged. Jött, mert te kell lesz az Istennek. Isten szeretetének a terve Jézus evangéliuma. Meg is valósult. És most rajtunk a sor, hogy Istennek odaadjuk a szívünket. Nagyon készen vagyunk-e rá. Mai záró történetem, a végén ismerős lesz, hogy kiről beszélek. Volt egy Wilbur Audrey nevű angol ember, egy nagyon szegény lelki pásztornak a gyermeke volt, és sokat vonatozott gyerekkorában az édesapjával, amikor az ment a szolgálatba, nagyon szeretett vonatozni ez a kis Wilbert, és el is határozta, hogy ő is lelki pásztor lesz, és felnő, hogy az embereknek Jézus evangéliumát tovább mondja. El is végezte aztán az egyetemet, és nem lett belőle egy sikeres lelki pásztor. Sőt, azt mondja a krónika róla, hogy nem igazán volt olyan nagyszerű igehirdető. Az egyik gyülekezet el is küldte, hogy hát keresünk egy jó prédikátort, de a kis Wilbert Isten tervében benne volt. Első szülött fia Christopher kanyarós lett, és meg a második világháború előtt volt, és a lelkipásztor ott ült az ágya mellett esténként, és a kanyaros kisfiának kitalált meséket mondott el, és miután szerette a vonatokat, kitalált egy megszemélyesített mozdonyt, és a mesét szépen mindig bővítgette. A mesében ugye szerepelt három mozdony, ezeknek megvolt a nevük. És a történetekben, amit a kisfiának mesélt, mindig elrejtette szimbólumokban, mértékekben az erkölcsöt, Istennek a mértékét, beszélt bűnről és kegyelemről. A mozdonyok a történetben azok mindig volt, hogy valami rosszat csináltak, de bűnbánatot tartottak, kaptak kegyelmet, és soha nem lettek kidobva. Tehát elrejtette valahogy titokzatos módon ebbe a mesébe az evangéliumot, mert neki fontos volt, hogy a gyermeke megismerje azt a kegyelmet, hogy itt vagyunk bűnösen, gyarlón, de Isten nem dob bennünket a szemétdombra, hogy elrontottad, hanem meg lehet bánni a bűnt, kegyelmet lehet rá kapni, tovább lehet menni. A felesége többet látott ebben a történetben, mint egy kis családi mesében, és bíztatta a férjét, hogy írd le ezeket a történeteket, és keresd meg egy kiadót. Úgyhogy megkeresett Wilbert Ozi egy kiadót, és nagyon megtetszett a kiadónak a történet. Ki is adták az első kiadást, 1945-ben meg is jelent, a három mozdony címmel. Gyermekeitek közül sokan ezt nézték, mi Thomas a gőzmozdonyként ismerjük. Látom, a apukák, anyukák, nagyszülők bólogatnak. Ismerős ugye Thomas a gőzmozdony? Hát Wilbert lelkész írta. Milyen érdekes dolog. Nem volt egy nagyon nagy igehirdető, viszont Isten tervében ő máshogy volt benn. Nem úgy volt benn, hogy ő az Isten igéjét, mint Mózes hirdesse, hanem úgy, hogy az Isten mértékét egy mesében elrejtve a gyermekeknek odaadja. Ehhez hatalmas érzéke, tehetsége volt. És meg is áldotta Isten ezt az embert. 1997. márciusában ment haza a megváltóhoz. Halál előtt megkérdezték, hogy mit írjanak a sírkövére, és azt válaszolta, hogy azt írjátok a sírkövemre, hogy én voltam az, aki segítettem az embereknek az Istent meglátni a hétköznapi dolgokban, és megnevettettem a gyermekeket. Ez volt az ő öröksége. A hétköznapi történetek, amelyekről Thomas a gőzmozdony is a mese történetei beszélnek, a mi életünk. Elrontunk dolgokat. Néha nem jól csinálunk dolgokat. De van kinek elmondani, van életünkre kegyelem, van lehetőség beállni az Isten tervébe, rengeteg mindent jóvá tehetünk, kinyithatjuk a szívünket Jézus előtt, és odaadhatjuk magunkat a velünk való tervének. Akarod ezt? Amen. A 372-es ének első versével feleljünk az ige hirdetése, testvérek. 372-es énekünk így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének.
Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Szégyel mi szívünk érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a Bibliából azt láthatjuk, hogy nincs olyan élet, aki erre a világra érkezett, akivel ne lenne terved, ne készítettél volna számára tervet. Megható számunkra ezt hallani, hogy a mi életünk akármilyen kicsiny, tele nyomorúsággal, benne van a te tervedben. Köszönjük, Uram, szívednek hatalmas szeretetét, amellyel mindegyikünk számára egyen-egyenként egyedi tervet készítettél. Vágyjuk ezt megismerni. És szeretnénk magunkat odaadni ennek a tervnek. Bocsáss meg, amikor a mi önző szívünk sokszor a saját terveinkre gondol. Bocsáss meg, Urunk, amikor a mi önző szívünk ennek a világnak ének szavára figyelve más tervnek adja oda magát. Adj nekünk olyan indulatot ma, amely a te terveidet tartja szem előtt. És ha nem is látjuk még, hogy velünk mi éppen a terved, tudunk imádkozni így, hogy tedd azt nyilvánvalóvá előttünk. És elmondhatjuk neked, hogy odaadjuk magunkat a te velünk való terveidnek. Szeretnénk kérni, hogy amit kigondoltál felőlünk, az hadd valósuljon meg. Mégpedig a te dicsőségedre, örömödre. Hadd legyen életünk valóban örömödre. És mindaz, amit kigondoltál, az valósuljon meg Jézus Krisztus dicsőségére. Könyörgünk azért, hogy a velünk való bajokat, a velünk történő tragédiákat is hadd lássuk ennek fényében, hogy a bibliai történetek szereplőinél is sokszor a bajok a te terveid végkimenetelét készítették, hozták el. Nehéz így látni dolgokat. Nehéz keresztül menni sokszor mélységeken, bajokon. De ad nekünk ezt a mennyei látást. Hogy bizalommal járjuk a keskeny utat, akkor is, hogyha az mélységekbe halad, ha nehézségeken kell keresztül menni. És ha tudjunk bízni abban, hogy itt a földi életünkben a rossz dolgok titokzatos módon mennyei tervnek végkimenetelét valósítják majd meg. Adj erőt a földi élethez, adj bizalmat, hitet, látást, és teljesen átadott szívet nekünk, amely kész a te számodra. Légy betegjeink gyógyítója, és könyörülj a szenvedőkön közöttünk. Könyörülj a gyászoló szívűeken közöttünk. Áld meg gyülekezetünket, egyházunkat, népünket, és a hívő népet szerte a világon. Dicsőség neked, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet a Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 372-es dicséretnek második és harmadik versei, utána pedig a himnuszt elénekeljük még a kivonulás előtt fennállva. Ó Szentlélek, árváknak kegyelmes atya!
Ó Szentlélek, árváknak kegyelmes atya! Szegény gyarló bűnösöknek bátorítója, hitükben tántorgóknak erős gyámola, és az ő gyenge hitüknek csak te vagy táplálója. Te vagy a mi nélkünknek édes vendége, a mi szomorú szívünknek igaz örömé. Lelki háborúinknak csendesítője, az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdő.